a mai igét úgy olvasom, hogy a tegnapit is hozzáolvasom, az 50. Zsoltár 13., 14. és az új rész a 15. verse. Tegnap így kezdtük ezzel az igével, eszemé, én a bikák húsát, így szól az Úr, és a bakoknak vérét iszomé. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. Ma ége, és hív segítségül engem. A nyomorúság idején én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Kedves testvérek, amikor ige fölé hajoltam, és meditálgattam fölöttek, kértem az Isten lelkének segítségét hozzá. Egy emlék tólult elém a tudattalanom mélyéről, egy elfelejtett, de nagyon elevenné lett emlék. Valaki, aki saját mérgével ölte magát. A szószoros értelmébe egyfolytában gyűl, öl, ködött. Egyfolytában. És ez a méreg önmagát ölte. Egyfolytában kórházból ki kórházba be. Olyan mérges kígyó nem jött a világra még ezen a földön, amelyik önmagába harapott volna, és önmagába engedte volna a saját mérgét, ezt csak mi emberek tudjuk megtenni. Ő megtette. És ebből az embertelen gyűlölködésből egyik betegségbe esett a másikba, mert mint mondottam és mondom sokszor, a lelki bajok szervülnek testi bajokká. Majdnem minden testi baj mögött valami lelki rugót meg lehet találni. Akkor is kórházba kerestem fel, így jutott az eszembe erről az igéről. És akkor még nekünk lelkészeknek nem szabad volt akármikor, mint most bemenni a kórházba, lehetőleg világos színű ruhába, tarka nyakkendőbe, hogy bizony ilyen idők voltak, és csak akkor, amikor a látogatás volt, ugye a rokonok mellé szabad volt besurranni. Na hát ilyen besurranó látogató voltam én is, és így kénytelen voltam végig hallgatni, ahogy jöttek a rokonok, jöttek, letették a cseresznyésbe, főtett a narancsot, ezt-azt, és 2 perc múlva már iszkoltak is el egy erőltetett mosoly után, és én így megdöbbenve hallgattam, hogy mindenkihez volt a rokonok közül egy keresetlen, szúrós, mérges szava. Tényleg fröcskölte maga körül a mérget. De hát mi sem maradtunk ki az egyház. Mikor már mindenki elment, s még én egy kicsit ott maradtam, benyúlt hirtelen az éjjeli szekrényébe, kihúzott egy lapocskát, levágta a takarójára, azt mondja, na ide nézzem, mit hozott a maga diakonisszáj. Drága jó Júlia testvér még akkor élt, talán néhányan még emlékeznek a világ legszebb, legcsúnyább teremtésére. A mai példázatok mégis kis novellettáját róla írta. Csodálatos teremtés volt, amikor elkezdett ragyogni, akkor olyan szép lett, mint egy angyal. És vitte a szívébe betegágyról betegágyra és kórházról kórházra a vigasztalást, a Szentlélek vigasztalását. De magával vitte. No, mit hozott nekem a maga diakonisszá? És mutat egy kis igét, és ez az ige volt egy kartonlapra írva, hogy megismertem a Júlia testvér görcsös erőlködő írását, hogy nagyon szép legyen, hív segítségül engem a nyugmorúság idején, és én megszabadítlak téged, és úgy elibem lökte a lapot, azt mondja, hát én itt hívom egyfajtába, ha ugyan van, de nem gyön, nem segít rajta. Hát miket küldöz maga itt a maga diakonisszájába? Hát megkaptam én is. Hogy gyáva voltam-e, vagy még túl éretlen, vagy fiatal, vagy kevésbé tavasztalt, vagy talán túl tapintatos, tessenek eldönteni. Szépen zsebretettem, és nyeltem egyet, elbúcsúztam egy rövid fohásszal, amit ő elég türelmetlenül valahogy elviselt. És csak Júlia testvérnek mondtam meg, hogy drága Júlia testvér, ezt kaptam, és ezt én most visszahozom magának. Ez nagyon szép ige, de nem pontos. Így maga soha ne írja le ezt az igét többé, hogy légy, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítlak téged, mert ez így nem igaz. Így magában nem. Mert ez a mondat egy éssel kezdődik. Ezt nem szabad elválasztani az elől, ami előtte van, előtte pedig ez van, hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat, és ezután hív segítségül engem a nyomorúság idején, és akkor megsegíted. Drága testvér, ezt nem lehet szétválasztani. Nem bizony. Akik hálával áldoznak, és teljesítik az Istennek fogadásait, azok kapnak mandátumot, szent jogot arra, hogy segítségül hívhassák az Istent a nyomorúság idején. Hogy ez mennyire így van, hagy mondjak egy Ó és egy Új testamentumi példát. Azt hiszem, mindenki ismeri Jákob történetét, Izsák gyermekének, Ravazdinak, hiszen Jákob azt jelenti, hogy csaló, mert Ravazdinak a történetét, hogy mivel Ézsau a bátyja, éhesen jön meg a vadászatból, és egy tál lencsét, mert nagyon éhes, nagyon haspók ember lehetett Ézsau is, eladja az elsőszülöttségi jogát. Hát persze az eredeti héberben ott nem lencse van, hanem vörös eledel, csak úgy következtetik, hogy következtetjük, hogy az lencse lehet. Hát ez csak úgy kicsit tanárkodva mond. Na, eladja az elsőszülöttségi jogát, az anyja együtt játszik vele, jaj, édesanyák, hogy miket tudunk mit csinálni, vagy szülők. Összejátszik a kisfiával, akit nagyon szeret, és azt mondja, hogy jázd meg a vagapádnak, Ézsaut, még kecskebőt is ráteker a karjára, hogy, mert Ézsaunak szőrös volt a karja, Jákobé meg elég csupasz, hogy ha megtapogatja az apja, össze ne tévessze, és letérdel a vak Izsák elé, aki már halálán van, és akkor Isten akkori népének az volt az ősi testamentum szokása, hogy ha az apa megáldotta a gyermekét, amelyiket megáldotta, azé volt a vagyon. Az áldással együtt a testamentumát is tulajdonképpen megírta, megmondta, hiszen akkor még nem tekercsekre se igen írtak. Megáldja a kisebbik fiát, és jön haza Ézsau a vadászatból, éppen apjának akart valami vadat elejteni kérésére, hogy valami finom falatot főzön talán utolsó alkalommal, és megtudja, hogy becsapták, és magából kikelve mondja, hogy hát én ezt az öcsémet megölöm. Az anyja meghallja, Rebeka rögtön rohan a kicsihez, hogy fuss, amerre látsz, szedd a sátorfádat, mert a bátyád meg fog ölni. Tudod, két áldás nincs, két testamentum nincs, ami egyszer elhangzott, elhangzott. És Jákob fut, a ravaszdi a csaló. És fut, és fut, és fut, és egyre inkább elveszti a lélegzetét és lélekzetét is, és valahol már ráesteledik túl a határon, diszidál szegényke, mert kell neki menekülnie a testvére elől, és talál egy nagy-nagy követ, a feje alá teszi, és elalszik, és akkor álmodja azt a nagyon közismert, csodálatos álmot, amit sok-sok pszichológus elemzett már, és kutatott, és csak nagy álomnak nevezi a legnagyobb lélekbúvár is ezt. A nagy transzcendens álom, tudnélik, az eget és a földet egy lajtorja, egy mennyei létra köti össze, és azon fölle suhannak angyalok, és azt álmodja Jákob, hogy egyszer csak meghallatszik a hang, megszólal, hogy ezt a földet pedig neked adom, és te majd más ember leszel, és tied lesz, és a te népedé, és a te leszármazottjai magod magjainak magjaivá, ez a föld, ahol most aludtál. Fölébred Jákob, egészen megrendülve, majd később még lesz az Istennel egy nagy birkózása, és ezt a követ élére fordítja, olajat önt a tetejére, áldoz, és azt mondja, hogy nem is tudtam, hogy az Isten van itt, és ezt a Luz nevű helyet elnevezi attól kezdve Bételnek, azaz itt van jelen az Isten, a jelen való Istennek a helye. Így vándorol tovább, és megfogadja, hogy valóban jóvá fogja tenni, amit elkövetett a testvér ellen, és ezt a fogadást Jákob, ó de sok zűrön bajon kell még átmennie, meg is tartja, ott, ahova megy lábánál, meggazdagszik, óriási nagy nyájakat, mikor megy majd később hazafelé, küld előre Ézsaunak többet, mint amennyi az öröksége volt, és akkor így lesz Jákobból, a csalóból, Izrael, ami magyarul azt jelenti, hogy az Isten harcosa, vagy az Isten harcol érte. Izraelnek az egyik pátriárkája és ősatja. Ime ő hívhatta segítségül az Isten nevét, mert megtartotta a fogadását, és valóban hálát adott az Istennek, és ezért meg is segített. Még névcserét is felajánl neki az Isten.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.